Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
"2025 a családok és a vállalkozások éve. A kormány idén is azon dolgozik, hogy minden család és minden vállalkozás újabb lépést tehessen előre", mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Hozzátette, azért dolgoznak, hogy a gazdaság jobban teljesítsen, így a családok több pénzből tudjanak gazdálkodni. Gazdasági fordulatra van szükség, és ehhez kiváló új gazdaságpolitikai tervük van. Az új gazdaságpolitikai akcióterv keretében a kormány 21 intézkedésről döntött, ami növeli a családok jövedelmét, segíti a fiatalokat abban, hogy könnyebben jussanak lakáshoz, és támogatja a magyar KKV-k méretugrását, a termelékenységük növelését, fogalmazott. Az akcióterv összességében 4000 milliárd forintot juttat a családoknak és a vállalkozásoknak. Ebből a pénzből megduplázzák a családi adókedvezményt, elindítják a munkáshitelt és a vidéki otthonfelújítási programot, továbbá támogatják a vállalkozások beruházásait, a gazdaság erőre kap, közölte. A magyar kormány az uniós forrásokhoz való hozzáférés minden feltételét teljesítette, írja az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János hozzátette, a Magyarországnak és a magyar embereknek járó forrásokat Brüsszel politikai okokba akarja elvenni tőlünk. De mindaddig, amíg Magyarországnak nemzeti és szuverén kormánya van, nem veszít egy eurócentet sem, emelte ki a tárcavezető. A miniszter bejegyzésében hangsúlyozta, a magyar kormány kemény küzdelemben már több mint 12 milliárd euró uniós forrást szerzett meg. Ennek felhasználásában Magyarország a tagállamok élmezőnyében van. A felmaradó források megszerzése érdekében Magyarország minden jogi és politikai eszközt igénybe vesz, fűzte hozzá Bóka János. Románia Schengeni övezethez való csatlakozása Magyarország számára fontos nemzeti elégtétel, hiszen a most megszűnő határellenőrzés magyarok millióit választotta el egymástól, de amit most tettünk, azt román barátainkért is tettük, mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Pocsai és Bihar keresztes közötti határátkelő szimbolikus megnyitásán. A Románia Schengeni övezethez való csatlakozása alkalmából tartott ünnepségen az államtitkár emlékeztetett. Sokan élnek még közöttünk olyanok, akik emlékeznek arra az időre, amikor nem választotta ketté szigorúan őrzött államhatár azokat a településeket, amelyek között ma itt állunk. Ez az átmeneti állapot nem tartott sokáig, és 80 évvel ezelőtt vége is szakadt. A legtöbben joggal gondolhatták, hogy örökre. Hangsúlyozta, hogy a román-magyar határ egész Európa egyik legzártabb államhatára volt, mindkét ország szocialista blokkhoz való tartozása ellenére. A kormány továbbra is a határok védelmében látja a migráció problémájának megoldását, mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Közölte, a migráció 2024-ben is jelentős volt a három nagy európai útvonalon, az olaszon, a spanyolon és a balkánin. A magyar határvédelem idén 16 ezer határsértőt fogott el, és 131 embercsempész ellen indított eljárást. Magyarország mindent megtesz határainak védelme érdekében, hogy megelőzze azokat a negatív jelenségeket, amelyek Nyugat-Európában megfigyelhetők. Az EU azonban súlyos bírsággal próbálja rákényszeríteni Magyarországot migrációs politikájának megváltoztatására, illegális migránsok befogadására, fogalmazott Bakondi György. Hozzátette, Németország eközben szilveszterkor is kiemelt készültségben volt, de nem lehet minden migráns mellé egy rendőrt állítani. A lakosság elégedetlen az elhibázott migrációs politikával, félelemben él, a német kormány megbukott, tavasszal előrehozott választások lesznek. Sport. I.S. Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke szerint a sportág sikeréve volt 2024. A szövetséget tavaly óta irányító sportvezető a közösségi oldalán azt írja, Büszkén tekintenek vissza a férfi válogatott januári történelmi 5. helyezésére az Európa-bajnokságon. A férfi és a női nemzeti csapat sikerrel megvívott hazai olimpiai selejtező tornájára és a párizsi 5-karikás játékokon nyújtott nagyszerű teljesítményükre. A büszkeségre okot adó sikerlistán szerepel még a női válogatott decemberi Európa-bajnoki bronzérme, a győri Audietto KC júniusi bajnokok ligája győzelme, illetőleg a Veszprém férfi együttesének klubvilágbajnoki címe. Végül az időjárásról. Délnyugaton a köd néhol makacsabbul tarthatja magát, de az ország legnagyobb részén napos idő várható, majd délután fátyol felhőzet vonul fel nyugatról. Számottevő csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Fehér József nevében is a következő óra szerkesztője Papp Péter. Ma válogatást hallhatnak az elmúlt év riportjaiból. Tiszapüred, Nagykörű, Gyöngyös-Solymos, Károlytáró és Kesznyéten Szamárhát puszta lesznek a helyszínek. Elsőként Tiszapüredre megyünk, Horváth Tibor bőrműves, a népművészet mestere beszél nekünk.
Magyarországon megszűnt a bőrgyártás, annak idején Európa leghíresebb bőrgyárai Magyarországon voltak. És egyszerűen privatizálták, legutoljára, ami tudomásom volt, hogy a Simontornyai bőrgyár, ott is 2000 fölött volt az emberek létszáma, 12 fővel egy kis vállalkodás kettén belül ment tovább a bőrnek a gyártása, és kész. Sehol nincs Magyarországon úgymond bőrgyár már, és akkor külföldről szerzik be, vagy egy-két kézművesnek mondjam, egy kisiparos, aki kis családi vállalkodás kettén belül készít bőröket. De kicsibe nem lehet készíteni, mint nagyba, amikor hát Magyarországon voltak a legmodernebb bőrgyárnak a gépei. Azért vették meg, hogy utána elvigyék a gépeinket például.
A cukorgyárat is, vagy mindent, amit, ugye, amiben pénz van. Na de hát igen, azért igen. Maradt mester.
Igen, igen. És az is a gond, hogy például az igazi mesterek szó szerint talán az én korosztályom, aki tanultam náluk, már mind a örökvadás mezőkön vannak, és a mostani fiatalok nagyon ügyes kézművesek vannak közöttük, csak az a baj, hogy a bőrművesség nagyon sok lábon áll. Tehát azt kéne tudni a vegyészetet, akkor a tímárságot, a pászolművészetet, a nyerges, a szégyártót, és utána jön a népi bőrműves dolog, ez mind egy személybe, és amit látok, igaz, hogy nyilván azért, mert 15 évig tanítottam a ország különböző iskoláiban, meg hogy részt vettem a sok mindenben, ami a bőrrel kapcsolatos, hogy ilyen széles palettát egyikük sem ismert. Tehát, hogyha most tanítani kéne, akkor csak azt a kis szeretet, amit igen, ő igen. Azt tudná továbbadni.
Tehát specializálódnak az emberek, igen. Mert ugye meg nem mindenki bőr lesz azért a népművészet mestere, és mellette pedig, hát meg is kell élni valami bőr.
Így van, a piac diktál, és nyilván most, amit lát is az ember, hogy szebb-nézebb tárgyak készülnek, tényleg így van, de már hajlik át az iparművészet felé a népművészet, mert az jobban el lehet adni.
Hát meg a népművészetnek is élni kell a, úgymond a kultúrával, és folyamatosan igen. fejlődik, igen, mert anélkül ugye akkor a múzeumokba fogják tenni őket, igen. Nem pedig hordani. De hát itt annyi mindent fel lehet fedezni, Sámán doktor kezdve, ilyakig akkor.
Süveg,
igen.
Azt még egy tanítványommal készült, amikor a Sámán dobból készítettük egy országos kiállításra, meg is nyerte Zoli, és akkor készült volna, és ez egy torzó, majd ezt neki a járdékon, hogyha megint találkozok vele, de ő már úgy hiszem, hogy gépészmérnök, és már két családja van. Az benne a jó, hogy a visszagondolok, hogy a tanítványaim közül mindenki hasznát vette a bőrművességnek. Miért? Mert egy kis ilyen mazohista élet, vagy szívvel élekel, vagy sehogy. Tehát egyszerűen, és a munkát is, amit csinál, vagy szívvel élekel csinál, és akkor egy lesz a sok közül, vagy ő lesz az egy.
Egyébként A bőrműves az teljesen magányos szakma, tehát nem dolgoztak együtt másokkal, tehát a műhelyben egyedül dolgozik, gondolom.
Igen, igen. Csak az, hogyha néha négy egy tanítvány jön, most is volt itt, ugye, majd a Jocó Szatmár Németiből, ő most volt itt egy pályázat keretén belül nálam egy fél év időszakban, amit az alapítvány fizet, és akkor őt képeztem tovább. Azért is ezt a választások közel 15 éve ismerem, és patronáltam, meg mentoráltam a Józsit, hogy ott Erdélyben főleg gyerekekkel foglalkozik, azon kívül, hogy ebből is él meg, és akkor próbáltam úgy összeállítani a tematikát, hogy a mindennapi életben tudja majd használni, meg a gyerek foglalkozásaikon majd, amikor a gyerekekkel foglalkozik.
Azt hiszem, hogy ezzel az ön által kirakott idézettel, amit nem tudom, hogy
főnököm, feleségem.
Főnökétől kapta, azért ezt tessék már elmondani nekem.
Feleségemnek a szlogenje, aki gyönyörű szép verseket is ír, tehát ami itt látható, az a múlt és a jelen egyszerre, és remélem, hogy a jövő lesz belőle.
Hát ez már az, már jövő, hiszen ön azért jó pár embert tanított már, ugye?
Tanítottam, kezdtem ugye 60-ban Glasalkovics kastélyban, utána Debrecenbe, Békés Csabán, és az ország különböző helyén, Mezőtúron, egy hetes tábor, Pesten a különböző iskolában bemutatót tartottam, itt Füreden, a református iskolában, Eszterházi főiskola volt.
Igen.
Ott voltam óraadó két évig, úgyhogy egy pár helyen megfordultam, meg nyilván egy pár diákom úgymond képződött, és amit tulajdonképpen kaptam, és ami profitál belőle, hogy a mai napig úgy rám írnak, hogy mi van mester, hogy vagy, vagy ami nagyon kellemes volt, 7 éve végzett az utolsó csoportom, és akkor felhívnak, hogy mester, meglátogatnánk, megszületett a kislányom, és be akarom mutatni. Na mondom, igen, ez megért egy misét, és akkor kicsikét nem sopánkodtam azon, hogy 39,7 tized év után miért 69.500 forinttal jöttem nyugdíjba. Hát ez kevés, hát igaz, igen. De emberileg ez jó dolog, igen, igen.
Ugye kismesterségek közül ez egy különleges szakma, hiszen ugye az alapanyag rendkívül drága, mellette pedig ezt már elrontani nem szabad, mert akkor nagyon sokat veszik.
Igen, igen.
De olyan gyönyörűek, hogyha valaki ide bejön, megnézi, hát nem tudom, talán kedve is lehet arra, hogy bőrműves legyen, de bőrműves nem sok van az országban, gondolom.
Tényleg úgy van. Meg hát talán, ami úgy minőségi munkát végez, olyan egy tucat szakmabéli van, csak azt nem tudom majd, hogyha ők megöregszenek, akkor kiveszi át a stafétát, mert a oktatás meg már úgymond megszűnt, az ország egyetlen iskolája, ahol tanítják a népi bőrművességet, az Nádudvar, volt tanítványom a Benő Tamás, ő oktat. Úgy néz ki most már szerencsére, hogy megmarad az iskola alapítvány, és az állambácsi most megint egy kis pénzzel patronálja, mert másért nyilvánvaló kultúrát másért nem lehet művelni, úgyhogy ez az egy van, de hát könyörgöm, egy országban 2 évente 8 ember képeznek tovább népi bőrművesnek, és akkor abból lehet, hogy egy baj megmarad.
Hát igen, hát de hát itt van a befektetés is kell. Nem a bőr, mert mondjuk az meg tudja venni, akinek van pénze, de a szerszámok. Tehát ezek a szerszámok, ezek nem maguktól teremnek, hanem azért
ez is
örökletes.
Nem, ez is olyan dolog, hogy mindig szoktam mondani, hogy kedvenc mesterem, Dankó Imre bácsi, aki egy pásztorember volt, úgy kigyósan lakott, jártam hozzá 5 évig Imre bácsihoz, és minden egyes szerszámát önmaga saját kezével készítette. Miért? Egy bőrös tudja azt, hogy milyen ár kell. Nem nagy duronás az, ha az ember népi vonalnak a dolgozni, mert szúróár, varróár, egy jó minőségű acélból készült kés, amivel tud faragni, végnyitani, és józan paraszti ész, meg kézügyesség.
Hát azért ahhoz a szakmát is tudni kell,
hogy
milyen szerszámok legyenek. Hát itt, hogyha végignézek, olyanok, akiket az a sámfáktól kezdve minden, de nem tudnám a felének se a nevét.
Ezek erekék, családi erekék. Itt például...
Kis buzogánynak tűnik, de...
Na, mi a buzogány? Ja, szoktam mondani, hogy én fejem búbjától a térdemig vagyok székely. Annyit lefelé magyar, mert nagyapa ugye székely volt, azért járok oda, mert azon a vidéken ott született nagyapa, megkerestem a faluját, minden, és a székely ember mit csinál, furfarag. Na mi jó volt az? Hát Tibike csörgője volt.
Nőkkel fogadta a rágókat, és igen, akkor csörgő. Hát a buzogányból csörgő.
Igen. Nagyapának az amerikánere.
Az fúró.
Igen, fúró.
Nagyon csináló.
Igen, de mi volt az eredeti? Nagyon segítek egy forintért. Mi az a szólásunk, honnét ez, hogy elnyüstöltük.
Elnyüstöltük. Fel kellett rá.
Tehát amikor valami tönkrement, elnyüstöltük. És az igazi nyüst, megmutatom, hol van, itt van egy közel 100 éves eszváltó, vagy szövőszék.
Szövőszék, igen.
És a szövőszéknek a nyüstje, amivel az egyik sort ráverték a másikra, ott van benne a nyüst, ami nem más, mint hasított nátszál, egy sorba betéve, és az igazi nyüst az nátszálból készült, ezeket jön át a fonal, és ebben üti rá egyik sort a másikra, és mikor elnyüstölték, tönkrement.
Akkor került a házira,
a népi vonalon nem dobtak el semmit, nagymama akkor tette a kis bandást, és ebből lett neki a csináló készülék.
Horváth Tibor népművészet mesterét hallották Tiszafüredről. Folytatásban Tiszafüreden Szűcs Imre népiparművésszel beszélgetünk az agyagozásról.
Hátorul kell bemenni, azt mondom, hát tessék
parancs. Menjen nyugodtan.
Megy, én vigyázok a kutyára, ja? Mert ez hamarabb kivegy. Ahon van, nincs. Ja. Ennyi mellett. Jó, van, egyszer már ki volt ázárva válma. Most nem tudom, mit fedezett fel arra, de rögtön arra szalad.
Arra jó, rendben van ez a kis hát ház.
Fel van újítva. 21-be lett, átadva.
Milyen ház volt ez, egy kis parasztház? De nem olyan kicsi ez, jaj,
nem kutya. Kicsi. Nem kicsi. Hát, ez egy polgáriasított parasztház, meg egy jegyző úr lakott, de korábban az ősök, azok parasztemberek voltak ehhez a házhoz, 2 hold porta volt, ezen 1200 négyzetméter lakóingatlan van most, ami ehhez tartozott. Csak ennyit hagytak, ugye a tanácsi rendszerbe elvetik, szétosztották a portákat, és 1000 négyzetméter maradt ehhez a háza, de áll egész fel a majdnem a Köves útig, meg arra lefele még nem tudom hány ház, meg még a mögötte való is.
De azt nézem, hogy itt tényleg el lehetnek a táborozók.
Hát itt jól érzik magukat lenni a kölykök.
Mit csinálnak? Agyagoznak?
Agyagozás van, persze. Agyagozás van. Szünetben fociznak, meg a hinta nincs felszerelve, mert attól féltek a jányok, hogy valamelyik leesik, akkor abból baj van. Ez még nem működik az ajtó.
Ja, akkor most
működik már. Sanyi, be tudta tenni? Mit csináltál neki?
Megolajoztam.
Annyi volt a baja?
Igen.
Jó van.
Akkor bekukkantunk. Van-e valahol ilyen környéken?
A környéken biztos, hogy nincs. De ilyen ház sincs, mert ez egy eredeti. Látja, el volt rejtve ebbe a nagy, aránylag nagynak tűnő házba. Ez volt az ős anya, ez volt a főház. A tiszta szoba, a pitar és a lakószoba. Ennyiből állt egy parasztembernek a háza. Itt még megvan a szabadkémény, ez üzemképes lenne, hogyha fűtenénk benne, de hát már most erre nem lesz szükség, mert gázfűtés van, de ezt megtaláltuk, ezt az eredeti tüzelőnyílások, azok, amiket itt látnak, az mind onnan fűtötték a szobákat, jobbra-balra. És itt főztek a pitarba, ez volt a füstös konyha, ahol most állunk.
Ha bejön az ember, csak csodálkozik, hogy ennyi sok és szép kerámiát azért ritkán lát az ember, csak múzeumokba.
Hát ez is múzeum, csak nem múzeumnak nevezzük, hanem gyűjteményes háznak. Igen. Hogy milyen, kiben mit sejtett ez a szó, hogy gyűjteményes ház?
Hát ugye a múzeumnak meg kell felelni bizonyos kritériumoknak. És be is lehet menni.
Persze, jobbra, balra, igen, körbe lehet járni.
Jó, tégla, az a szokás volt, nem?
Ez földes volt eredetileg nyilván, de most már nem akartunk már földet, hanem ezt a padlás téglának mondják. Itt pádumentum téglának nevezik. Ezt gyűjtöttem össze, annó még a ház meg se volt, de már gyűjtöttem ezeket a téglákat.
Hát előbb meg volt a fejbe.
Akkor. Régi ház bontás, akkor került, gyűjtöttem össze, és akkor abban van kirakva a pitoly.
Ja, olyan munka közben, ugye?
Igen, festmény. A háza vagy a műhelyavatóra kaptam a vendégektől.
Megnézzük akkor, tessék, hogy milyen, hol van van az a tüzes, mázos edény. Ott is egy szép kis munka. Mivel kezdett, milyen dolgokat, tálakkal, tányérokkal? 60 évvel ezelőtt.
60 évvel ezelőtt, hát még akkor kezdtem el tanulni, ugye, mert 10 évig dolgoztam a mesteremnél, még abban benne volt a 2 év tanuló, utána meg 8 évig segéd voltam. És akkor, mikor elváltunk tőle, akkor rengeteg tányérféleséget csináltunk, mert tizafirdiek, azok tálas edényesek voltak. Manapság már nem kell annyi belőle, gondolom megvan mindenkinek a dekorációja a házához, ami szükséges. Most főleg a használati tárgyakat csináljuk, a étkészletek, kávés, teás, boros, pálinkás.
Hú, itt most már csak a húsleves hiányzik.
Ugye? Hát meg van telítve az asztal, lehet hozni a kaját.
Azt hiszem, hogy másképp esik belőle, mint egy sima fehérből.
Hát én tudok olyat, hogy mióta van neki cseréptálja, azóta az az ő tálja, és ő abból eszik mindent. Mert ez az egy porciós tál, ebben lehet sűrűt is enni, meg hígat is.
Szóval ugye nem csak a szájnak, az ízlelő bimbóknak kell adni, hanem a szemnek
így
is.
Van.
Az étel az a szemmel együtt működik. De vannak hatalmas nagy edények is itt, hát káposztás fazéklet volna, vagy mi? Nem tudom.
Hát az bödönnek nevezzük, igen. Már nem főzőedény, természetesen, hát, más az alapanyaga, úgyhogy még nem csinálunk kimondottan főzőedényeket. Ha csinálunk is, akkor meg nem sárga agyagból csináljuk, hanem tűzálló agyagból.
Egy sorozat miskakancsó, ugye?
Igen, hát az a Fürednek a híresség a miskakancsó, mert a legszebbek Tiszafüred mezőcsát, itt készültek a legszebb miskák, és arra van igény, igen, a miskákra. Amint látja, itt van a tíza soron, és ez sincs egy két egyforma, az biztos, de mind hiteles és hű.
Csak tulajdonképpen hatalmas nagy váza, és ezek már dísztárgyak, ugye?
Ez a dísz kategóriába tartozik, a díszedény kategóriába.
Óriási szép.
De funkciója mindnek van, persze, úgyhogy használati tárgy.
És lehetne.
Lehetne.
És a fején ez a tányér, ez kinek az ötlete volt, hogy ilyen legyen ez?
Hát az kívánságra készítettem, az egyébként egy kántor figurának a hasonmása, mert volt az illetőnek egy nagy miskája, és nem volt asszony hozzá, párja nem volt, és megkért, hogy csináljak már a miskájának egy feleséget, és ez annak a testvére.
Ja, együtt van a kettő, most látom.
Hát nem az a férjennek, mert akkor nem ott lenne a feje, a ő miskájához van ez méretezve, mert 60 centi volt a miskája, és ahhoz méreteztem ezt a asszonyt.
Hát az a miska egy kicsit kisebb miska.
Az kisebb, ami mellette van.
Szűcs Imre fazekas népi iparművészt hallották. Következő helyszín nagykörű lesz, ahol Balogh Péterrel beszélgetünk, most is, mint mindig, a vízről, a Tiszáról.
Egerből Tiszához jövet, hogy na hát látszik a túl sok víz az országon, ami esetleg a hangulatban megvan, hogy na hát most volt túl sok víz, és ugye hát nem látszik, mert hogy nincs túl sok víz. Tehát, hogy csapadékban legalábbis itt a Tisza mentén 26,5 mm-t mért a hivatalos mérő.
Itt a Közép-Tisza mentén.
Közép-Tiszán vagyunk, Szolnok megye, és a Gátőráznak a mércéje 26,5 mm, ami ugye, hát ha évre kivetítjük a két hónapot, akkor az 170 mm körülbelül, ami az átlagos 500-hoz képest kevés. A nyári párolgáshoz képest, ami ugye 800 mm kereken, vagy durván, és hát tényleg durván, mert durva, ahhoz képest meg az ugye ötöde mennyiség, tehát kevés a víz. Na most mindig is kevés, ezt ugye hangsúlyozni kell, hogy aszály hajlam van ebbe a Kárpát-medencei működésbe az Alföld szempontjából, de az aszály hajlamból aszályt azt csinál, hogyha azt a vizet, amikor van, azt levezetjük. Tehát téli fél évnek a relatív víztöbleteit, ami árvíz és belvízként jelenik meg, azt levezetjük, akkor csinálunk aszályt. Tehát emberi nem hogy tevékenység, hanem koncepciózus munka kell ahhoz, hogy itt ez a fajta sivatagosodás, amit ugye tapasztalunk, ez vagy szárazodás, illetve vízvagyonvesztés megvalósuljon. Itt jegyzem meg zárójelbe az adatot, hogy igen, is 2-5 centiméternyi vízszint süllyedés detektál a tudomány a talajvizek tekintetében, ami egész Alföldre vetítve több, mint egy balatonnyi, tehát 1-2 balatonnyi víz évente, ami ha tetszik, az állami, hát mondjuk jó, tehát az országnak a vagyonából évente elfogy, és most már 100 éve. Tehát ilyen, ami most már kezd a felszínen is úgymond látszani, vagy hát akinek van szeme, az látja, de úgy látszik, hogy azért a közvélemény, meg a szakmai közvélemény se nem látja, mert a másik, amit kérdezhettem volna, hogy mit szólsz ahhoz, hogy na kieresztettek a Közép-Tiszán is, hát az árhullám apadó ágából ugye 100 000 köbmétert, és hogy ez micsoda jó dolog, és ezt ugye jó lenne átlátni, hogy akkor ez mennyit ér. Tehát mennyiségbe és minőségbe a kieresztés maga mennyit ér, meg hogyan értékeljük, és hogyan ennek mentén is akár hogyan lehetne csinálni.
Nem véletlenül vagyok itt, azért olvasgatok néha-néha megjelenő cikkeidet, illetve hozzászólásaidat, és leendő is volt előadásaidból is. A lényeget én már úgy kiszűrtem valamennyire, nem a szűrőkön, a vízszűrőkön, hanem azt, hogy itt egészen biztos, hogy valami annak ellenére, hogy dicsérjük magunkat, nem működik úgy, ahogy kellene. Ugye a rendszerelméleted az bevált, azt tudod, hogy ebben a fajta rendszerben ez nem fog működni, csak akkor, hogyha visszatér a tudomány is, a vizesek is, meg mindenki ahhoz, ami észszerű. Észszerű az, hogy a víz kincs. És ezt a kincset, hogy kiengedünk 105 ezer köbmétert, hát az elegendő, hát nullával egyenértékű szinte ebben a hatalmas párolgásban és minden másban, amit kellene. Talán 2 éve, 1.5 éve sétálgattunk itt veled, és megmutogattad nekem a fokokat, hogy igen, ez lenne egy kis megoldás, de nem a végleges, hanem az, hogy itt tartjuk a vizet. Na most akkor mi a következő fázisod, hogy mondani fogod a következő előadásodon vagy felkérésen, hogy mit kellene úgy tenni, amit meg lehet, mert ugye egyből nem lehet neki szaladni, mint Bolond Bóni az anyjának, hanem csak annyit, hogy elkezdeni, mert itt a kezdetek előtt kell, hogy legyünk, mert hogyha már elkezdtük volna, akkor már lenne hatása, és akkor nem veregetnék a mellőnket. Nem így van ez?
Hát igen, összetett kérdés.
Sok, igen, de hát az egész összetett.
Igen, hát kezdjük el azt mondjuk a számokkal, hogy a 100 ezer köbméter mit ér. Ugye 1-2 milliárdnyi hiányzik csak az igazgatóság területén, a párolgási, igen, tehát ez egy elvi szám, de a párolgási, hogy mondjam, keresletből, tehát egész egyszerűen a napsugárzás megérkező energiájából, ami nem tudom, tehát 800 megazsúl per négyzetméter, abból kifolyólag ki lehet számolni, hogy ugye van a vegetációs időszakban hát 3-400 átlagosan milliméter hiány. Ezt, hogyha kivetítjük a köti vízig, tehát a Közép-Tiszai vízügyi igazgatóság területére, mondjuk 5000 négyzetkilométer, akkor az másfél milliárd köbméter víz. Hogyha az egész Alföldre kivetítjük, akkor ugye még sokkal több. Tehát őrült mennyiségű, csak hozzá legviszonyításképp mondom, hogy a Balaton ugye 2 milliárd köbméter víz, ezt szoktuk mondani, hogy balatonnyi mennyiség. Egy árvízi eseménynél van ez a nagyságrend körülbelül, ami levonul. Egyébként, és itt ezeket kell látni, hogy most a nyáron, elmúlt 3 hónapot, és ez külön nyáron, tehát a télen az elmúlt 3 hónapot.
Majdnem nyár.
Igen, már itt március eleje van, annyira süt a nap, hogy már ugye nyarat beszélünk. De hát a tél végén vagyunk, és olyan tél végén, amikor is, hát november-decemberben volt csapadék, január-februárban nem volt, de december óta kim van a gátlábainál a víz, tehát gyakorlatilag 3 hónapig a gátlábainál, tehát kieresztető potenciállal, tehát a táj fölött volt a vízmagasság, kieresztető potenciállal 1000-1500 köbméter per szekundumokkal, vízhozamokkal, ami nyáron 50-100. Tehát egy 10-20-szoros mennyiségről beszélünk, vagy különbségről beszélünk, ez csak egy kicsi árvízecske. Itt a Közép-Tiszán ugye összesimultak már a Felső-Tiszai árhullámok, és ténylegesen végig így kim volt a gátlábánál a víz. Ki lehet ereszteni. Most ez a kacsatól, ez ennyire zavar.
Semmennyire.
Vidéki hangulat.
Legalább a vízes élőhelyeket mutatja, úgyhogy...
Igen, hát a régét. Na, minden esetre, tehát ehhez képest kell értelmezni egy 100 000 köbméternyi kieresztést, vagy ezeket a víz visszatartásokat. Hangsúlyozom, amit a jelenlegi potenciálon belül lehet, és erre vonatkozott a kérdésed, hogy a jelenlegi rendszeren, vagy realitáson belül nem lehet jól megoldani ezt a kérdést. Nincs meg a megoldása, mert ezen a rendszeren belül, hogyha mindez a rendszer igaz, és így van, ahogy van, akkor nincs meg a megoldása, azért nem sikerült eddig megoldani. Most erre mondtam most a tervezőasztalnál, mert az egyeztetések, tárgyalások megkezdődtek valóban, tehát a határozaton látszik egy nyitás a vízügy felső vezetésében, sokkal inkább mondjuk, mint az agrárium felső vezetésében, aki ugye a kulcsszereplő lenne, de azt is meg kell említeni, hogy a Nemzeti Agrárkamara roadshowjában, ami erről szólt, ugye ott határozottan elmondták ezeket a számokat, meg hogy változtatni kell. Ez nagyon érdekes helyzet, mert az agrárium a vízügyre mutatott, a vízügy meg az agráriumra mutogat, hogy miért nem sikerül változtatni, és én innen azt mondom kívülről, hogy mind a kettőnek igaza van sajnos, tehát igen, miattuk nem sikerül változtatni, és viszont pedig nagyon kéne változtatni. Tehát például ebben a tározóban is, amiről most szó van, hogy a 100 000 köbméter kiment, ez a jártéri szintre a mentett oldalon, úgyhogy a földvédvonalon belül, mert ez egy VTT tározóban van, tehát kiépítették 10 pár éve a 20 milliárd per 1/3 forintért a VTT tározót, Tiszarofi tározóra van szó, amiben épült tájgazdálkodási, illetve vízleeresztő zsilip, ami lehetne tájgazdálkodási rendszert is csinálni. Született rá tanulmány pont 20 évvel ezelőtt egyébként, hogy hogyan kéne csinálni. Ehhez képest most először kieresztettek 100 000 köbméter vizet úgy, hogy ebbe az infrastruktúrába a mostani, tehát mindenféle egyéb műszaki hozzáállás, szólás vagy beavatkozás nélkül a jelenlegi infrastruktúrában 20-30 millió köbméter víz elfért volna ebbe a tározóba a területeken, azokon a területeken, aminek a mezőgazdasági művelése maradt az, ahogy eddig volt, tehát szántóföld, ami nem tájazonos, nem a tájpotenciához nem igazodó, úgymond az agrár alkalmassághoz nem igazodó művelés, nem a talajok miatt elsősorban, hanem a morfológia, vagy a szintek miatt, a magasabb rendű tájműködés miatt nem igazodik a jelenlegi tájhasználat az agrár potenciálhoz, tehát a tájpotenciál az agrár használat, ha tetszik az agrár értelmezése a tájnak, és itt kéne nagyon lépni, és ez a lépés hiányzik a szakmából. Hogy ezt átlássuk, egyébként az elmúlt években egy nagy előrehaladás van, ugyanis ugye 22-ben nem volt, hát 1000 milliárd fontos hazárká, tudjuk, ugye, nem volt, már ugye hivatalos állami adat szerint nem volt sikeres a mezőgazdasági termelés ilyen szempontból, tavaly pedig a piaci körülmények miatt, tehát nevesül ugye az olcsó ukrán gabona bejövetele miatt, tehát a felvásárlási árak, a magas input költségek mellett, tehát a bekerülési költségek mellett, az iparszerű termelésnek a szükségszerűen magas költségei mellett nem volt rentábilis a mezőgazdasági termelés, tehát válságban van a mezőgazdaság, kéne valamit csinálni, közben természettudományosan is ugye már a cikkek megjelennek, hogy csökken, romlik a agrár újságban szerint a terméshozam az agráriumban, tehát igenis kéne valamit csinálni. A talajtani társaság elnöke, dr. Dobos Endre most már tényleg nagyon hatékonyan bemutatja, hogy a szántóföldi művelés hogy teszi tönkre a talajokat, tehát nem jó a talaj, a saját létfeltételeit éli fel a szántóföldi művelés, így ezzel, ahogy most az elmúlt évtizedekben csináltuk. Ezzel együtt nem látszik nagyon a változás. Van egy-két fecske persze, aki elkezdte gazdálkodó felfogta, nagy sikerű volt januárban a talaj megújtó gazdák konferenciája, tehát igen, sőt a nagy multicégek is ezen a piacon megjelentek, tehát hogy érdeklődnek, tudjuk, hogy a Nestlé, mint nagy felvásárló, az ő beszállítóinak már pedig van egy átállítási programja, hogy erre az újféle talajművelésre vagy hozzáállásra az ő beszállítóit rávegye, vagy átállítsa a gazdaságokat. Tehát ezek úgymond komoly eredmények, mégis, hogyha végigmegyünk mondjuk egy Eger-Tisza útvonalon, akkor nem látszik a táj képén és a táj állapotán, hogy elindultunk volna a változtatás felé. Tehát összegezve, hogy lenne helye ezeknek a többletvizeknek, amikor télen összegyűlik a víz, amikor úgymond aratása van a víznek, aradási időszaka van a víznek, amikor be lehetne gyűjteni, tározni a vizet a száraz nyári hónapokra, akkor ezt megtennék. Hanem az látszik, hogy levezetik ezeket a vizeket. Ugyanúgy van egy-két kirakat, meg próbálkozás, meg ilyen-olyan projekt, néhány litert ugye kieresztenek, de hát ez csepp a tengerbe, tehát ez nem olyan, mint hogyha egy gyertyát behozunk tél végén az egyébként kiépített kályhánkba, megjegyzem, ami nem elég, tehát komplett fűtésrendszert kéne építeni, amire van lehetőség, de nem csináltuk meg, na most akkor erre dicséretet várunk, hogy behoztunk egy gyertyát, hogy na majd most már akkor megoldottuk.
Balogh Pétert, az Élő Tiszáért Egyesület elnökét hallották Nagykörülről. Gyöngyösen kilépve az állatkertből, egy jól látható tábla hívta fel a figyelmemet arra, hogy innen 9 kilométerre egy érdekesség található Károlytáron. Meg is néztem.
Magyar Balázs vagyok, Gyöngyösoroszlyban hoztam létre egy ásványok háza múzeumot, amelynek fő célja, hogy az embereknek ebben a technikailag fejlődő világban ne csak a számítógép billentyűzete maradjon, hanem megmaradjon az a tisztelet is, és az a hozzáállás, hogy a természetet védeni kell, szeretni kell, ásványokat, amelyekből készülnek akár a számítógépek csipjei, azokat keressük, gyűjtsük, és tiszteljük azt a természetet, amely körbevesz bennünket.
Milyen típusú ásványok ezek? Vulkanikus eredetűek, vagy üledékesek, vagy hát átalakult is?
A nagyon nagy része az vulkáni tevékenységhez kötött természetesen, tehát a vulkáni tevékenység során lehetséges olyan ásványképződés, amely megrekedt mélyében a földben, különböző úgynevezett stókverkekben, itt főképp a savanyú gránitokban képződött ásványokra jellemző ez, de egy Gyöngyösoroszlyban is az andezit vulkánosság, az gyakorlatilag a későbbi kihűlés és az úgynevezett posztvulkáni utolsó van működés során. A képződött repedésekben hozta létre ezeket az ásványokat, tehát vagy teléres, vagy pedig ilyen hidrotermális ércesedés formájában. Szerencse volt Gyöngyös-Oroszliban az, hogy a vulkáni kőzetek általában savasak kémhatás szempontjából, viszont Gyöngyös-Oroszli térség alatt alapvetően mészkő található nagy mélységben, és ez a két kőzetnek a találkozása, vagy ezeknek a hidrotermális oldatoknak a találkozása adta a lehetőséget, hogy itt ilyen csodálatos ásványok rakodjanak ki, és igen, nagy részük, például a manganokalcitok, azoknak ott van bent a kalciumkarbonát, tehát a mészkőből kioldott kémiai elegyrész, és ez biztosította az ásványok házának is egy Mátra csillaga nevezetű ásvány létrejöttét, amely egy csodálatos manganokalcit, és azt lehet mondani, hogy ez világviszonylatban is egy igen ritka, nagyon szép halvány rózsaszín ásványtársulást jelent. Sajnos az egy nagy tömbből már csak ez az egy maradt itt Magyarországon, a többi az külföldre került.
Itt megtalálható most?
Igen, természetesen megtalálható. Rögtön az első szekrényben található, és külön jelölve van, hogy ez a manganokalcit, Mátra csillaga, a 200-as malomérc kukkel feltörés területén lett megtalálva, és utána lett itt ezen a területen elhelyezve.
Természetesen én
adtam neki. Nekem nagyon sok olyan ásványom van, amelyikhez emlékfűződik, és ezeket az emlékeket ez valamilyen formában megörökítem. A másik egy hasonló, amelyik szintén ugyanebben a szekrényben található, az pedig úgynevezett téli Mátra nevet kapta, hogyha az ember télen a Mátrában jár, és ilyen mínusz 15 fok körüli hőmérséklet van, és esetleg teli hold, akkor érdekes módon a teli hold nem egy ilyen sárgás fényt vet a hóra, hanem ilyen halvány, lilás, kékes színben tündökölnek akkor a hókristályok, és ez az ametiszt ásvány, ez nagyon szépen tükrözi a maga halvány lila színével azt az érzést, amikor itt a hideg az ember esetleg este vagy éjszaka egy utat tesz itt valamilyen ismert erdős környezetben.
A hidrotermális megjelenések mellett még azért gondolom, hogy sok minden más is van, tehát fémes gyűjtemény is van.
Ugyanúgy így van, a hidrotermák azok érceket is szoktak létrehozni, tehát Gyöngyös-Oroszliban
aranyezüst.
Így van, aranyezüst, vagy például ugyanúgy itt található az a cinkszulfit, tehát a cinkásvány vurcit, amely Gyöngyös-Oroszliban a legutolsó bányából kihozott érces vagonban volt található, tehát Csillében volt található. Ennek igaz, hogy nem adtam nevet, de ezen kívül van még két olyan ásvány itt, amelyik egy-egy ilyen bányászati szomorú emlékhez kötődik. Például egy csodálatos mangán, olyan sávos mangánérc, amely pedig az Urkuti bánya bezáráshoz kapcsolódik. Úgy szintén az utolsó Csillével felhozott ásvány volt. Én gyakorlatilag, amikor meghallottam, hogy bezárták a bányát, akkor elmentem Urkutra, és az utolsó Csille, amelyik felkerült, abból kiválasztottam már egyik legszebb darabot. De ugyanúgy a Recski bánya bezárásnak is a csiszolt ásványai, és úgy szintén az utolsó Csillével felhozott ásványrögök is csiszoltan, metszetben megtalálhatóak itt a kiállítás területén. Tehát ennek már ilyen olyan történeti értéke is van, hogy külön megnevezve az, hogy ez az utolsó bányából kijött Csilléből származó ásvány.
Huncutkodok itt magamban, kővágószőlősről biztosan nem hozott követ.
Kővágószőlősen nem hoztam igen követ, de például Velencei hegységből Pátka, Szűzvár térsége, ott is bánya működött, vagy Szabadbattyán, Szárhegyi ólombányából is ugyanúgy megvan, de ugyanúgy megvan például Ruda bányáról is az utolsó bányászati emlékek, amelyek abból a területről származtak.
Csak a hallgató kedvéért, aki nem tudja, ugye az urán ércről volt itt szó, kővágószőlősről. Tehát akkor szintén minden bányából van itt, ami jelentősebb volt az elmúlt évszázadokban Magyarországon.
Igen, így van, és még tervezem azt, hogy nem csak az ásványokat fogom itt kiállítani, hanem létre szeretnék hozni egy úgymond Magyarország mini térképet, amelyiken beszeretném szeretném mutatni azokat a kőzeteket, amelyek Magyarországon találhatóak, abban az ő földrajzi elhelyezkedésükben, amelyekben annak idején volt. Hiszen Komlósi György, aki annak idején a Központi Földtani Hivatal utolsó elnöke volt, az unokáitól én megkaptam Magyarországnak azt a térképét, amely a akkori bányajáradéki területeket mutatja be, és ezt a térképet szeretném én létrehozni olyan módon, hogy azokra a terület részekre, tehát akár Balatonfelvidék, akár Börzsöny, Cserhát, Mátra, Bükk, Aggteleki-hegység, azokat a kőzeteket, vagy akár Nyugat-Magyarországban Sopron-Kőszeni-hegység területéről származó kőzeteket bemutatni, hogy lássák, hogy milyen értékes azért az a magyar táj, amelyik biztosította akár a vasútnál a zúzott követ, vagy az útépítésnél a makadámköveket, vagy akár a különböző egyéb építkezésekre a betonnak egyik fő alapanyagát, a mészkő dolomit örleményt, vagy pedig hozzá a homokkavicsot is. Vannak olyan országok, ahol például a homokkavics beszerzése iszonyatos nagy gondot jelent, és gyakorlatilag őrölni kell, zúzni kell azt a követ, és azzal tudnak például vakolni. Mi ebben milyen gazdagok vagyunk, hogy ott van egy Dunánk, amelyik adta ezt az értékes kavicsleplet, és ezt nagyon sok helyen tudjuk bányászni.
A Tiszánk is egy kicsikét, ugye a nyírséget csak ő töltögette, meg a többi mellékfolyók, de azért elég sok minden van itt ebben az országban is. A térképet hogyan tervezi? Azt, hogy hatalmas nagyban, vagy elektronikusan?
Nem. Ez úgy, hogy meg lehessen tapintani azokat a kőzeteket, tehát ez körülbelül egy olyan 50 négyzetméteres térképre gondoltam, amelyiken kiállítva és folyamatosan gyűjtöm ehhez még a mai napig is ezeket a kőzeteket, úgyhogy sokszor egy kicsit bolondnak gondolnak, amikor a személyautóval a csomagtartóba pakolom be az 50-70 kilós kődarabokat, de ezeket mindenképpen célszerű bemutatni, hogy Magyarországon tudjuk azt, hogy mi egy Balatonfelvidék bazalt vulkánossága, mi egy szintén Balatonfelvidéki akár mészkő dolomit, egy Balatonfüred környéki tűzköves mészkő. Szóval ismerjük meg ezeket, vagy mi az, ami a Kőszegi-hegységben előfordul, ez a fillites felgyűrődött kőzetek, tehát ezeket ismerjük meg, és lássuk azt, hogy ezek hogyan helyezkednek el.
Magyar Balást hallották, a Károlytárói Ásványház alapítóját. Folytatjuk műsorunkat egy hortobágyi örökös pásztorral.
Németi János vagyok, Balmadújvárosban születtem.
Na, azt hiszem, hogy már egyszer találkoztunk. És
biztos tudtam, találkoztunk, mert hogy... ott is jártunk már, annak én ezt járok énekelni.
Na, de itt.
Ja, itt is
és, tavaly azt hiszem, hogy énekelt egyet, ott még a tornácon.
Igen, énekeltem, igen.
És akkor most eljött, de nem énekelni most.
Énekelhetek most is, de nem kértek fel, akkor...
Gyakran jár egyébként, mostanában van ideje.
Van időm, hát most mondjuk már most egy lábom van, csak már egy 6 hónapja, addig mindenütt ott voltam, most is szoktam menni, megyek, ahova hívnak.
Hol volt ön pásztor?
Hortobágyon, lényegében Balmazújváros környékén, de voltam a Ohaton is, ha tudod, merre van.
Valott ott áll meg.
Igen, na mind, ott is voltam valameddig, de Újváros környékén voltam lényegében. Ott is születtem, meg ott.
Milyen állatokra vigyázott?
Mondhatnám, hogy minden voltam. Csikós gulyás, de bőkép juhász.
Ugye a csikósok magasan forták az orrukat,
igen,
nem?
Hát már aki voltam, hát én nem tudom, mondom, de voltam ideig óráig csikós is, úgy azért mondom, hogy tehát mindenfélét, de zömmel a jurnál voltam.
Mennyi volt, hány darab?
Hát mikor mennyi, úgy mondom, a fejőzből 250 darab volt, egy norma, így mondjuk, a meddőből meg 500 darab, úgy egy norma, úgy mondom, tehát egy embernek annyit kellett gondozni.
Portobágyon nem nagyon kellett körmölni, gondolom.
Dehogy nem kellett. Kellett, sántultak, úgy mondom, hát körmöl, tehát lényegében sántázni kellett, nem is annyira körmöl, hát körmöltünk is, de már elmondok itt egy témát, hogy ugye 20 éves koromig maszek magángazdálkodó, vagy maszek, akkor még nem mondták, hogy maszek magángazdálkodó, volt egy kis földünk, meg jószág, 50-60-70 darab imunk volt. Nem ismertem a sántát, majd mikor a nagy üzembe kerültem, akkor ott már azt voltak.
Általában nem akkor sántult le, hogyha istállóba tartották?
Nem tudnám úgy mondani. Istállóba tartottuk mink is egyébként, mert azért mondom, hogy valahogy abban az időben nem sántult. Nem ismertem a sántát, majd mikor 62-ben mentem, úgy közbötben nyolztuk, voltam katona 60-ig, akkor ott leszereltem, ott mentem a tejjedbe, mert akkor ára megszűntem a szegság, ugye. Na mindegy, már csak azért mondom ezt, hogy 59-ben volt a tagosítás, ugye akkor mindenkit befosztak a tejjedbe, a lényeg az, mert leszereltem, akkor már a tejjedbe mentem most. Ott voltam ideig óráig Csikós, és úgy mondom, után csípeltünk, arattunk még abba az időbe. Ott így ősszel mondom, megyek egy ország mellé. Ott akkor mentem el a Juhó egy másik helyre.
Melyik volt a nehezebb, a Juh vagy a Csikóság? Jugászat hát, vagy a Csikóság?
A birkát jobb szerettem, bár nehezebb volt, ha úgy mondom, hogy ott fejtünk annak idején. A 250 darab Juhot meg kellett 200 napjába fejni, ott fogni is, meg fejni, csak én nem próbáltam, és nem is tudja elképzelni, hogy milyen az a fejét.
Kézzel?
Úgy bírom, vagy 10, vagy inkább 20 éven keresztül fejtem.
Nem egy egyszerű munka volt. Egyébként ugye a kezét nem rángatta el egy cseppet.
Nem, de azért még hál' Istennek nem reszket a kezem annak ellenére, hogy 85 vagyok.
500 meddővel, hát bizony gondolom, hogy azzal volt elég gond, de a fejőssel is.
Igen, sőt, arattam, kaszáltam még egy szezont a csíplőgép, az akkori csíplőgép, hogy dolgozni kellett a kívít. Nem láttál, lehet, hogy láttál.
Betetni kellett azt a meg, hát,
igen, de...
Kívít kihozani, betenni.
Igen, úgy, mint azért mondom, még az is egy szezont végig. Tehát nem sért ki a kedem, a munka, úgy mondanám.
Az állatok mellett minden napot kellett lenni. Hajnaltól
estig. Ilyen nappal volt, mikor ilyen nappal ott voltunk
vele. Ja, lett akkor.
Nem, akkor is, de nyárban is, mikor kint voltunk a legelén, hogy akkor este, mit tudom én, 10 óráig legeltettük, ott beállítottuk, mert nem mindig volt hodály meg karám, hanem csak úgy szabad ég alatt, azt akkor hát bizony ébren kellett aludni, hogy elindult a szúnyog, elhajtsa, meg mit tudom én. Tehát aki ezt nem próbált, el tudja képzelni, hogy...
Ugye az időjárásnak ki volt téve mindig.
Mindennek ki volt, meg a cungyoknak, meg a mindennek, tehát a lényegében.
És amikor nagy szárazság volt a legeltetés, hogy meg? Egész nap jártak a juhok, meg
egész nap úgy bizony, meg sem nagyon álltak, igen. Igen, bár általában már úgy mondom, már mikor a nagy üzemben, már a TSZ-ben útnak, úgy akkor általában tallóra, mert ugye úgy mondanám, a központ például ott mi környékünk, Nagyhárt meg Jenőház, ott ahol volt a központ, hogy akkor hazamentünk oda a tallóra, akkor most ha nem volt már mit legyen, akkor volt, hogy egy darab lucernát is megengedtek, hogy ráengedhettük. Meg után jött a silózás, meg a ripásás, meg a... tehát mentünk egyik helyről a másikról lényegében. Akkor tehát olyan nagyon szárazságban úgy annyira nem voltunk kinn a gyepen.
Pásztor étel főző verseny van. Gondolom, egy párszor főzett magának.
Igen, főztem én magamnak is, másnak is, már olyan nagyobb csapatnak is, de magamnak minden nap főztem. Minden főképp tésztalevest szerettem legjobban. Úgy mondom, most is megfőzöm minden nap, már elmondom minden. De slambutor is főztem, de az inkább ritkábban.
Németh János örökös pásztort hallották a kesznyéteni Szamárhát pusztáról a pásztor étel főző versenyen. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Túri Sarolta a zenei szerkesztő és a technikus Fehér József nevében is. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Itt a Szent István Rádió.